egyszerűség, gyorsaság és trendiség az, ami szerintem a fintech cégeket sokkal vonzóbbá teszi a fiatalok számára.
Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
Ez tényleg egy hitel, csak nem hitelnek hívjuk.
Tartson velünk!
Vásárolj most, fizess később. Buy now, pay later. BNPL. Így hívják azokat a cégeket, jellemzően startupokat, amelyek újra gondolták a fogyasztói hiteleket a 2020-as évek technológiai fejlettségéhez méltó módon, úgy, hogy a szolgáltatásukban még véletlenül se szerepeljen a hitelszó. Ezen cégek térnyeréséről és a kereskedelmi bankokkal szemben betöltött szerepéről fogunk beszélni Lév Fönn Hájtánnal, a Concord elemzési vezetőjével és Horváth Dáviddal, a Concord elemzőjével. Én Vidovszky Áron vagyok, a Concord lakosságigazgatója. Szevasz, Tatyi! Szia,
hello.
Dávid!
Hello!
Szerintetek miért fontos ezeknek a fintech cégeknek, hogy ne hitelként definiálják szolgáltatásaikat?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, a koncepció, amit felvetsz ez az egész, és nagyon érdekes, hogy mi hárman ülünk itt, de mind a hárman más generációba tartozunk, bár nem tudom, Áron, te millenial vagy, vagy...
72-ben születtem.
Az nem tudom.
Lélektelen az enyémben.
Igen, a Dávid meg Z generációs, és azt gondolom, hogy így a banki szokásaink, vagy a bankkal való kapcsolatunk is teljesen más mind a hármunknak, és szerintem én még úgy megbirkózom a hitel szóval, de a Dávid lehet, hogy már kiszaladna a világ. Ez halván, mert hogy a hitelszóról az embernek mi jut eszébe először? A bankárok, öltönyös fickók, ma már nem annyira divat. Mi jut róla még eszedbe? A nagy papírstóc, a hitelszerződés, a hosszú folyamat, vagy nagyon lassú a folyósítás, és pont ez a lényeg ezeknek a fintech cégeknek, hogy ez sokkal gyorsabb, ezt megkerülik, valószínűleg három gombnyomás ez a buy now, pay later dolog. Azt lehet, hogy a Dávid majd elmondja, hogy mi is ez pontosan, hogyha valakinek esetleg nem lenne egyértelmű. De hogy azt gondolom, hogy a fiatal generációt sokkal jobban meg tudják szólítani azzal, hogyha valamit nem hitelnek definiálsz.
Dávid, 21 éves vagy, ugye?
Igen.
Tényleg ennyire gyűlölik a 20 évesek a bankokat?
Én azt gondolom, hogy nem gyűlölik, azért nem mondanám, hogy gyűlölik a bankokat a magyar fiatalok, vagy általánosságban a fiatalok, de mindenképp sokkal attraktívabbak ezek a fintech megoldások. Ugye buy now pay later, vagy vásárolj most fizes később megoldás jelenleg nincs jelen a magyar piacon, legalábbis saját tudásom szerint, de számos más fintech cég jelen van. Például így tudom példának hozni a Revolutot, amit szinte minden barátom, illetve ismerősöm használ ebből a korosztályból.
Bocsánat, ezt én is használom, azért azt elmondanám.
Na igen, úgyhogy akkor már terjed más generációban is.
Köszönöm.
Tehát ugye például egy Revolut összehasonlíthatatlanul egyszerűbb használni, és attraktívabb a fiatalok számára, mint egy hagyományos banknak mondjuk az applikációját. Ugye sokkal költséghatékonyabb, sokkal egyszerűbb, kevesebb a papírmunka, és ezt a legtöbb fintech cégre igaz. Tehát ez a egyszerűség, gyorsaság és trendiség az, ami szerintem a fintech cégeket sokkal vonzóbbá teszi a fiatalok számára.
Én ehhez még annyit tennék hozzá, hogy az nem igaz, hogy Magyarországon nem elérhető a BNPL, mert elérhető, csak hitelnek hívják. Tehát, hogyha besétálsz egy plázába, veszel egy telefont, akkor azt tudod részletfizetésre kérni, tehát az egy buy now, pay later konstrukció, csak valamiért, ugye ez online nem elérhető, Amerikában, meg Svédországban, meg nagyon sok országban már ugye online ezt meg tudod csinálni, tehát ott van egy opció a bankkártyás fizetés mellett, hogy akkor van ez a BNPL opció, de hogy azért, hogyha lebutítjuk, ez tényleg egy hitel, csak nem hitelnek hívjuk. Szóval a konstrukció lényege az annyiban külön egyébként attól, hogy akkor a plázába besétálok, és veszek valamit részletre, hogy itt általában nem egy év alatt kell kifizetni, hanem több opció van, vagy az van, hogy egy hónap alatt kell, tehát 30 napon van arra, hogy kifizessem, és azt hiszem a negyede az önrész, és akkor a maradékot az 30 nap alatt ki tudom fizetni, vagy a másik konstrukció az pedig általában az, hogy 3 vagy 4 részletbe kell ezt kielégítenem, ezt az összeget, amit én vásárlásra szántam.
Mik ennek a szektornak a legnagyobb szereplői? Hogy hívják őket?
Elsősorban mindenképp, aki a szektornak úgymond most a király, az a svéd Klarna, ami egy fintech vállalat, és egyben nem már csak egy tisztán BNPL cég, hanem ő is egy ilyen szuper appá kezd válni, vagyis szerintem ez a céljuk, illetve a CEO is ilyesfajta kijelentéseket tesz. Ez még nincs tőzsdén, tehát privát piacon van, viszont már most 45-46 milliárd dollárra értékelik, ami egészen elképesztő szám, hiszen nagyon, mint számos európai banknak, köztük például Deutsche Banknak, vagy a Credit Suisse-nek a jelenlegi piaci kapitalizációja, és neki 90 millió aktív felhasználójuk van, és számos országban jelen vannak, szóval ők már tényleg egy nemzetközi vállalat. Egyébként annyira ezen nem kell meglepődni, hogy pont a svédeknél jelent meg ez a digitális hitelezési forma, hiszen a világon ők és Zimbabwe az a két ország, ahol nagyon alacsony a készpénz használat. Ez 2010 óta 40%-ról egészen elképesztő 13%-ra csökkent egy kutatás szerint. Másik két cég még, ami érdekes itt a BNPL világban, és akik még nagy piaci szereplők, az egyik az Afterpay. Ez egy ausztrál fintech Buy Now Pay Later cég, ami egészen talán nyárig egy egyedülálló vállalat volt, illetve pont most vásárolja fel a Square, ami egy amerikai Jack Dorsey Twitter alapító által társalapított fintech óriás, és 29 milliárd dollárt fizet érte. Tehát szerintem ez is egy egész elképesztően nagy szám. Illetve az Affirm még a harmadik, amit hoztam, ez pedig egy amerikai San Francisco-i alapítású cég. Ezzel a tőzsdén is kereskednek a papírjaival, ők pedig éppen az Amazonnal kötöttek egyfajta egyességet, szóval folyamatosan pörögnek az üzletek a Buy Now Pay Later világában.
Az Affirmnek mekkora a kapitalizációja, ezt tudjuk?
Az Affirmnek jelenleg ma reggeli árfolyam szerint körülbelül 32 milliárd dollár, de ebben az a szép, hogy esett 40%-ot az árfolyam az elmúlt két hét tőzsdei ütésében, szóval ez ilyen 40 milliárd dollár pluszos volt még egy, sőt közel 50 még egy pár napja.
És azt tudjuk, hogy a Klarnához képest hány aktív felhasználója van? Mert ugye azt mondtátok, hogy az 45 milliárdot ér körülbelül.
Pontosan nem tudom, mennyire kevesebb. Tehát egyértelműen a Klarna a piacvezető ebben a szegmensben.
Az a szenzációs egyébként a Dávid által említett értékeltség, hogy azért ezeknek a cégeknek a nagy része nem csinál eredményt. Tehát, hogy egy bank az legalább csinál valamit, és persze itt nagyon fontos az, hogy nem a jelenbe fektetünk be, hanem a jövőbe, és sok ilyen van.
Én reggel megnéztem Bloombergen, az Affirmtől az elemzők, akik követik a vállalatot, még 2024-re se várnak profitábilis működést.
És mindeközben a bankszektorban meg valamennyi nyereség van, persze a Deutsche Bank nem mindig nyereséges, az tény, de tudom más bankokat, akik viszont igenis mégis alacsonyabb értékeltségen mennek, mint egy BNPL cég.
Így vagy úgy, azért a Klarna is, most nézzük a Klarnán keresztül, mert itt van közel hozzánk Európában, Svédországban, azért hiteleket nyújt, és mit tudunk arról, hogy honnan szerez forrásokat?
Egyrészt klasszikus bankként ugye az anyavállalat, az rendelkezik banki licenccel, tehát banki működése van, és emiatt betéteket gyűjt. És ebből egyrészt van forrása a Klarnának, mint BNPL, másrészt pedig hasonló módon más fintech cégeknek azért a saját tőkés finanszírozása az, ami túlsúlyos, tehát most volt az utolsó kör, ami által ugye 45-46 milliárd dollárra értékelték a Klarnát, az a SoftBank által valósult meg, tehát ilyen private equity jelleggel, tehát magán tőke finanszírozással is szerez forrást.
Nyilván azért is lehet ennyire népszerű a fiatalok körében, mert nincs a korábbi inkubáns szereplőknél megszokott hitelbírálati procedúra. Ezt ők hogy tudják meglépni ezek a cégek, hogy lényegében ezen átlendülnek?
Úgy gondolom, hogy elsősorban egyértelműen oda vezethető vissza, hogy a szabályozása sokkal lazán, mint a bankoknál. A Buy Now Pay Later cégek egyfajta szürke zónában mozognak így a szabályozást tekintve, tehát sokkal gyorsabban tudnak reagálni az üzleti változásokra, és az üzleti modelljüket is úgy építették fel, hogy nem kell egy olyan fajta hitel kérelme elbírálást megcsinálni, mondjuk, mint a hagyományos bankoknak, illetve nagyon sok adat is a rendelkezésükre áll. Ami pedig bedőlt hitel náluk, az pedig sokkal magasabb díjakkal visszaszedik, mint a hagyományos bankok, illetve hitelkártyák. Tehát úgy gondolom, hogy ez a fajta összesség az, ami lehetővé teszi, hogy ők így egyszerűbben és gyorsabban tudjanak ilyen mikrohiteleket kínálni, mint a hagyományos szereplők, és ez a jövőben lehet, hogy változni fog, mert nemzetközileg már egy rengeteg helyen elkezdték ezt, hogy picit jobban megregulázzák őket, Amerikában is vizsgálják, de egy Európán belül is próbálják megérteni a szektort, és egy átfogóbb szabályzatot csinálni rájuk is.
Na most az az érdekes, Dávid és Tati, ezen a fiatalok használják csak a Klarna dolgot, azért így elgondolkodtam, és éppen ezért fölhívtam tegnap este a Svédországban élő, velem egy idős barátaimat, és megkérdeztem őket, mondják már el, hogy hogyan éli meg Svédország a Klarnát, és azt mondták, hogy tulajdonképpen mindenki használja, tehát a mindenki alatt nem csak a 20 évesek, hanem a 40-50-60 évesek is használják, ugyanis mindenhova betört lényegében, tehát az applikációja is nagyon-nagyon egyszerű és jól használható, és bármit vásárolsz online, ott most már 100-ból 95 esetben föladja azt, hogy amit mi szoktunk látni, hogy fizethetsz bankkártyával, vagy PayPal-lel, vagy nem tudom mivel, ott föladja, és egyébként meg is mutatták nekem Teams-en, hogy néz ki a felület, feladja azt is, hogy Klarna egy hónap késéssel, amire nem is számol kamatot, vagy pedig részletekben. Tehát még a Klarnán belül is kettő lehetőséget lehet feladni, és akkor megkérte, hogy kattintsák már tovább, hogy mi van akkor, ha részletfizetést szeretnék, és ott azért az kijön, ebben a példában, nem is tudom, egy táskát nézegettünk, hogy ha 6 részletbe szeretnéd kifizetni a tárgyat, vagy amit megveszel, akkor azért azt nem tudják megkerülni ott sem. Ott is ki volt azért írva, hogy ez esetben 17,8%-os THM-et fognak felszámolni. Tehát hiába próbálják megkerülni, azért ez még a Klarnának is oda kell írni, hogy akkor 17-18%-os kamatot fizetsz. De azt mesélték, hogy tényleg hihetetlenül kézreálló az egész, az appodon keresztül látod az összes vásárlásodat, mikor, mennyit kell fizetned, és hogy az idősebb generációnak, akinek egyébként vannak megtakarításai is, tökéletes arra, hogy hogy a cash managementjét picit így tudja optimalizálni. Szóval nagyon elterjedt. Ezt tudtam meg.
Én azt gondolom egyébként, hogy az igaz, hogy most már akkor az idősebb generáció is használja, de általában az az igazság, hogy szerintem ezek a közösségi média vagy applikációk szerintem a fiatalok megszólítása nélkül egyszerűen nem tud sikeres lenni. Tehát gondoljuk a Facebookra, Instagram, TikTok. Tehát, hogy először a fiatalabb generációt kell megszólítani, és utána, amikor már elterjedt, akkor a szülők is rákapcsolódnak, és szerintem a Klarnával is valami ilyesmi lehetett.
A Klarnánál is azért azt látjuk, hogy elsősorban nem a nyugdíjasokat célozza meg a marketing stratégiával sem. Ha csak belegondolunk abba, hogy A$AP Rocky amerikai rapper a frontembere, kvázi, akit nem is cashben, hanem equityben fizetett meg, tehát kvázi részesedést kapott a vállalatban azért cserébe, hogy ő legyen a marketing arca a Klarnának, amit ugye nyilván elsősorban a Z-generáció hallgat.
Biztos rengeteg amerikai nyugdíjas hallgat A$AP Rocky-t.
Amúgy sose tudhatjuk igazából.
Hát lehet, hogy nem hallgatja, de aztán ezeket a szolgáltatásokat ők is használják. Nem? Hát, hogyha amíg egy nyugdíjas a nyugdíj előtt egy héttel meg akar valamit venni, neki is jól jön, hogy azt meg tudja venni rögtön, nem?
Amerikában amúgy azt látjuk, én nézegettem olyan statisztikákat, hogy most már ezen a 20-25 éves velem egy idős korosztályon kívül, amúgy már az ilyen 40-50 évesek is elkezdtek rákapni a buy now pay later-re, de az ilyen 65 év feletti korosztályban még mindig egyáltalán nincs jelen szinte. De lehet, hogy oda is betörnek, és hasonló lesz a svédországi lakosokhoz, és ott is elkezdi mindenki használni. Nyilván ez a Klarnának a terve, hogy minél több felhasználót tudjanak virálni.
Jó, egyébként annyi mentség van, azt gondolom, ennél a Klarnánál, hogy amúgy is szerintem, hogyha egy klasszikus bankba belegondolunk, ők sem valószínűleg a 70 pluszos embereket hitelezik fogyasztói hitelekkel, hanem ott is a fiatalabb generációt szólítják meg, és ezért jelent szerintem a Klarna kifejezetten nagy fenyegetettséget nekik, mert hogy pont azt a korosztály célozza meg, ami nekik is célkorosztály ilyen szempontból, tehát a fogyasztási hiteleket azért általában fiatalabbaknak adják, és tényleg nem a 70-80 pluszos embereknek, akik már valószínűleg inkább a nyugdíjra spórolnak.
Szerintem nagy kérdés az, hogy a ti generációtok, Dávid, az igazándiból már simán le tudja élni az egész életét úgy, hogy egyszer nem fogja betenni a lábát egy bankba, de nem, hogy offline módon, de hogy online módon sem fog semmilyen hagyományos kereskedelmi bankkal kapcsolatba lépni.
Ez teljesen elképzelhető, nekem mondjuk tegnap pont be kellett mennem a bankfiókomba, de amúgy igen, egyértelműen erre mutatnak a trendek. Aki tudja, az mindenképp kerül, nyilván nem akar sorban állni, ha tud, akkor bármit elintéz online, illetve applikációkat használ. Szóval mindenképp erre mennek a trendek. A kérdés az, hogy ezek a hagyományos bankok fel tudják venni akár ilyen fintech cégek akvirálásával versenyt ezekkel az új szereplőkkel, vagy el fognak veszni ebben a csatában.
Szerintem nem a bankokat kerülik egyébként a fogyasztók, hanem tényleg a szolgáltatást keresik, hogy hol tudom a legegyszerűbben megkötni a hitelszerződést. Hogyan, tehát, hogy ez az online azonosítás és egyéb szolgáltatásoknak egyre nagyobb szerepe van, azt gondolom, itt a banki operációkban. A kérdés szerintem inkább az, és hogy akkor, hogyha esetleg viszont baj lesz, akkor vajon ezek a fintech cégek hogyan tudnak megfelelni ugye a másik oldalnak?
Na, így van. Mi lesz akkor, ha baj lesz?
Fogalmam sincs.
Sőt, hát akkor definiáljuk először, hogy mit tekintünk bajnak ebben a problémában. A Klarna esetében nyilván azt, hogyha a 90 millió felhasználójából tömegesen elkezdenik nem visszafizetni a felhasználók a mikrohiteleiket. Mit tudunk ennek az arányáról, hogy áll ez most?
Itt amúgy igen érdemes megjegyezni, hogy Klarnánál bár sokan vizionálják azt, hogy itt be fog dőlni, meg hogy tömegesével nem fizetnek az emberek, mert túlfogyasztanak, ami amúgy lehet, hogy igaz. De egyelőre a statisztikák alapján azt látjuk, hogy ilyen 1-1.5% a bedőlt hitelek aránya, ami amúgy, ha jól tudom, alacsonyabb, mint az ilyen hitelkártya bedőlések, tehát tulajdonképpen még nem beszélhetünk arról, hogy itt hatalmas problémák lennének, vagy egy emelkedő trend ezekben a bedőlt hitelekben, de nyilván egy nagyobb probléma esetén nem tudjuk, hogy pontosan mi történne.
Minden esetre az úgy látszik, ha 1-1.5% a bedőlt hitel, akkor azt a 17-8%-os THM azért úgy az még arra, hogy bőven elég fedezetet ad.
Igen,
elemi matematika alapján, ugye?
Ez valószínűleg így van. A kérdés az, hogy mit nevezünk ugye bajnak, vagy mi okozza a bajt, hogyha ez véletlenül egy gazdasági recesszió, az értelemszerűen az egész gazdaságnak nagyon nagy teher, de azt gondolom, hogy az ilyen kockázatosabb üzleti modelleknek talán még fontosabb az, hogy ez elkerülhető legyen. Ugye itt az van, hogy most valószínűleg tényleg csak 1-2%-a az ügyfeleknek az, aki nem fizet, de amikor esetleg sokan elveszik a munkájukat, vagy tényleg már kenyére kell a pénz, akkor valószínűleg nem biztos, hogy ez az első dolog, amit kifizet az ember, és akkor hogyha mondjuk a 90 millióból mondjuk 40-el nem fizetnek, akkor az már ugye baj tud lenni.
Most a kamatbevételek mellett honnan van még árbevétele a ezeknek a cégeknek, vagy maradjunk akkor a Klarnánál.
Nagyon érdekes, hogy ezek a BNPL cégek, vagy akár a Klarna, ugye, mint legnagyobb BNPL cég, a klasszikus bankokhoz képest sokkal kisebb az aránya itt ezeknél a cégeknél a kamat eredménynek. Sokkal dominánsabb az, hogy díjbevételeket szerezzenek. És itt nagyon fontos a díjbevételeknél, hogy nem csak abból van díjbevétele, hogy akkor az ügyfél, vagy hát a Klarnát használja az ügyfél, hanem maguk, a kereskedők, az úgynevezett angolul merchantök fizetnek azért, hogy ezen a Klarna platformon rajta legyenek. Nem is keveset, egyébként ilyen 5-6%-ot azért, hogy akkor ő nekik az ügyfelék ezt használhassák.
Ugye itt kérdezhetnénk, hogy miért fizetik meg a kereskedők ezt az 5-6%-ot, mikor mondjuk a Visa mindössze 1.5%-ot, a Mastercard pedig 1.9%-ot számol fel, még az Amex, ami híresen sokat számol fel ugye a kifejezetten vagyonos ügyfélrétege miatt, még ők is csak 2%-ot kérnek el. Ezzel szemben ugye a Klarna 5%-ot, az Affirm pedig 6%-ot. A kereskedők elsősorban ezt azért fizetik meg, mert ezek a Buy Now Pay Later platformok arra inspirálják a fogyasztókat, hogy kvázi túlfogyasszanak, tehát jóval többet költsenek, mint amit amúgy költenének. Tehát a kereskedők hajlandóak kifizetni ezt az 5-6%-os, amúgy irreálisan nagy díjat, annak érdekében, hogy többet költsenek náluk a fogyasztók. És pont ez a veszélyes amúgy ebben, hogy kvázi a kereskedők azt fizetik meg ezzel, hogy belehajszolják sokszor ezt a fiatalabb generációt abba, hogy túlköltekezze magát, és amúgy érdekes, hogy ezeket a Buy Now Pay Later platformokat nagyon sokszor amúgy ilyen dizájner, illetve luxus termékek vásárlására használják a fiatalok, mondjuk ruházatra, ami mondjuk nem feltétlenül egy olyan dolog, amit amúgy megengedhetnének maguknak, illetve szükségük van rá.
Erről én egy nagyon érdekes dolgot láttam valamelyik cikkben, és ne arra, hogy Dávid nem sértésnek fogom szánni, hogy állítólag ez a Z-generáció, ennek a generációnak nem annyira fejlett az úgynevezett prefrontál agykéreg fejlettsége, vagy valami ilyesmi, ami a döntéshozatalban nyújt segítséget egyébként az emberiségnek, és emiatt van az, hogy a fiatalok sokkal hajlamosabbak, ugye kockázatosabb magatartást mutatni nagyon sok mindennel szemben, akár vásárlási szokásokban, és hogy erre van egy ilyen magyarázat is, hogy miért van az, hogy pont a fiatalabb generáció az, aki többet vásárol, és aki kihasználja azt, hogy van ez a BNPL opció az interneten.
Ez amúgy, ha jól tudom, 25 éves korra fejlődik ki teljesen, úgyhogy legalább van még pár évem ráfogni az összes rossz döntésemet erre.
Na, ez tök jó, Dávid, hogy akkor te még 4 évig föl vagy mentve a hülyeségvásárlások vágya alól, de mi történhet ezekkel a cégekkel mondjuk egy 4-5 éves távlatban?
Elsősorban szerintem azt érdemes megnézni, hogy ugye beszéltünk eddig a hagyományos bankokról, tehát az incumbens szektorról, illetve magukról, ezekről a kifejezetten buy now pay later vállalatokról. De ugye ez egy elég jó és felkapott üzlet most, és ugye nagyon sok a venture capital pénz a piacon, tehát ide próbálnak most már mások is azért betörni, mert ez nem egy megfejthetetlen technológiai dolog, amit ezek a vállalatok csinálnak, tehát azért az ilyen részletfizetéses hitel már itt van velünk azért jó pár éve. És például amúgy nagyon érdekes, hogy az Apple, mint a legnagyobb technológiai óriás is megpróbál most betörni erre a piacra, a Goldman Sachs befektetési bankkal közösen, illetve az ő segítségével. Lehet, hogy még egy fél év, két év, nem tudom mennyi idő lesz, mire előrukkolnak konkrétan ezzel a platformmal, de már nyáron bejelentették ezt az együttműködést Illetve egy másik érdekesség, hogy például a Walmart is saját ilyen buy now pay later szolgáltatást fejlesztett ki, és nem a Klarnát vagy az Affirm-et használja mondjuk. Tehát, hogy itt azért gomoly felhők gyülekeznek a simán tiszta buy now pay later cégek fölött, és amúgy pont itt akkor érdemes, kérdezted a jövőt, beszélni arról, hogy amúgy mi lehet a jövője ezeknek a sima BNPL cégeknek. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ez nem feltétlenül egy fenntartható üzleti modell. Ez egy nagyon jó üzleti modell arra, hogy nagyon gyorsan minél több felhasználót szerez. Ugye a Klarnának is egészen elképesztő szám, az a 90 millió felhasználó, és tényleg exponenciálisan nő a felhasználói bázis. És amúgy ez nem csak a BNPL cégekre igaz, hanem sok más ilyen niche fintech szegmensre foglaló vállalatra, hogy igazából három megoldás, illetve jövőkép áll előttük. Az első az, hogy kiépítenek egy nagyon jó szolgáltatást, mint ez a BNPL, és egy idő után felvásárolja, akvirálja őket egy másik cég, ugye az Afterpay-nél ezt láthattuk, elindították nulláról egy startupként, és egy pár évvel később 29 milliárd dollárt fizet értük egy jóval nagyobb, még nem egy hagyományos bank, de egy Square az egy 100-200 milliárd dolláros értékeltségű amerikai fintech cég, aminek kiterjedt szolgáltatási portfólió van, és akkor beépíti ebbe a BNPL-t, mint egy szolgáltatást. A második lehetőség, amit szerintem a Klarna próbál csinálni, az az, hogy egy ilyen egyfajta szuperappá, ami például a Square is egy ilyen szuperapp, próbál válni, és kiépít számos más szolgáltatást. Ugye a Klarnát is a BNPL-ről ismerjük, de igazából ők már több százezer ilyen Klarna betétkártyát kibocsátottak Európában, van ilyen kriptoszolgáltatásuk, pénztőriznek, tehát hogy van nekik is egyre több ilyen szolgáltatást, fintech szolgáltatást próbálnak kiépíteni, és ezzel arra aspirálnak, hogy egy jóval nagyobb, egy jóval kiterjedtebb ilyen szuperappá váljanak, mert hosszú távon profitábilis, és erre az egészre egy nagyon jó alapot ad, hogy a BNPL-ből van egy hatalmas felhasználói bázisuk, amit ugye könnyen szereztek kvázi. A harmadik jövőkép, ami kevésbé rózsás, mint az előbb említett kettő, az az, hogy egyszerűen a szigorodó szabályozás és a hosszú távon veszteséges működés miatt elfogy a finanszírozásuk, és kvázi megszűnnek ezek a cégek. Amúgy nagyon érdekes, hogy itt a podcastben, illetve úgy amúgy bárhol máshol, ha olvasunk, akkor általában csak a Klarnát, az Affirm-et, az Afterpay-t meg ezeket látjuk, meghallhatjuk, pedig amúgy több száz ilyen BNPL applikáció van, és ezek közül valószínűleg azért nem sok fogja megélni a 2030-as éveket, tehát hogy azért a harmadik opcióra is lesz sajnos példa szerintem.
Szerintem nagyon fontos dolgot emelt ki a Dávid a finanszírozás kapcsán. Ja, a finanszírozás azért is fontos, mert az elmúlt, és itt kénytelen vagyok makrogazdasági, illetve monetáris politikai folyamatokhoz is visszanyúlni, tehát az elmúlt 10 évben azért praktikusan nem volt drága egyik finanszírozási forma sem, olcsó pénz volt, ugye még azt hittük a Covid idején, hogy na, akkor itt most minden összedől és elállnak a pénzcsapok, ez nem így lett, ugye minden kormány osztotta a pénzt, a jegybankárok pedig vágták a kamatokat, tehát nem volt drága finanszírozás, viszont ez megfordulni látszik, ugye szerintem rengeteg podcastot és blogcikket produkáltunk már infláció témában, és ennek az a vonzata, hogy valószínűleg a finanszírozás is kicsit drágább lesz valamennyivel biztosan, és és kérdés az, hogy ebből a sok cégből, sok fintech cégből, igen, akkor melyik az, ami túléli, mert hát a finanszírozás az szűkösebb lesz, mint eddig volt, nem fog mindenkire pénz jutni, tehát biztos, hogy fogunk látni olyan bedőléseket, amit itt a Dávid is vizionált.
Igen, itt azért azt láthatjuk, hogy szinte végtelen venture capital, vagy kockázati tőke pénz van a piacon, tehát azért a Klarna is talán pár hónap alatt duplázta meg a privát értékeltségét, egy ilyen második körös pont, amit említetted, hogy egy ilyen softbankos befektetésben egy előző befektetési kör után, és azért ezek nagy számok, tehát hogy 21-2 milliárd dollárról 46 milliárd dollárra értékelni egy céget, úgyhogy közben még mindig teljesen veszteség, és ami nagyon érdekes itt, hogy a pont ez alatt az időszak alatt a veszteségek pedig a háromszoros vagy négyszeresére nőttek. Tehát, hogy igazából itt most nem az számít, hogy...
Hát, nagyobb veszteség, nagyobb értékeltség.
Így van. De ekközben a felhasználók nőttek, betörtek Amerikába, tehát itt azt próbálják beértékelni, hogy van egy olyan szintű felhasználói bázis, amit később tudnak, ha jól csinálják, monetizálni. Amit említettem például, hogy azzal, hogy szuperappá válnak, vagy beolvadnak egy jóval nagyobb szolgáltatónak, mint szegmense.
Én is pedig mondom az inkumbens bankároknak, hogy csinálnak veszteséget, és akkor már is hát a tech cég értékeltséggel fognak menni, de általában azt szokott a válaszolni, hogy na, azt csak hiszem, mert hogy általában azzal büntetik a banki részvényárfolyamokat, hogy beszakadnak egy 20-30%-kal, ha veszteséges lesz.
Igazságtalan a világ, mert a veszteség nem mindenkinek áll jól. Tehát az öltöny, a háromrészes öltönyös bankároknak nem áll jól a veszteség. Sajnos a fiataloknak 10-20 éves startupereknek nagyon jól áll a veszteség.
Igen, mert nekik megbocsátjuk a hülyeségvásárlást.
Amúgy érdekes, mert azt hiszem a Klarnát is az alapítója, aki egyben a vezérigazgató, és most ilyen 20 pár évesen alapította. Tehát, hogy a Klarna is most robbanna igazán a köztudatba, de már talán 15 éve itt van velünk pont.
2005 óta azt hiszem.
Igen, akkor 16 éve. Tehát pont ő is amúgy ilyen 20 pár évesen jött ki, és mondta egy interjúban, hogy a legtöbb vele egy idős ilyen egyetemi társa az mind a Goldmanhoz akart menni, meg hasonló befektetési bankokhoz, és ő meg azt mondta, hogy csináljunk inkább valami újat. Tehát bejött neki ez?
Az elmúlt két évben minden szektorra hatott a Covid. Klarnára hogy hatott, illetve a BNPL cégekre hogy hatott a Covid?
Ugye arról már szót ejtettünk, hogy ezek a cégek a 2000-es évek közepén alakultak, vagy 2000-es évek elején, de igazából ennek a kicsúcsosodása az pont 2020 volt, és pont a Covid segített ezeknek a cégeknek a térnyerésében, ugyanis mindenki otthon csücsült, nem lehetett plázázni, nem lehetett ide-oda járni. Igaz, ruhára se volt talán annyira szükség, de melegítőre igen, és azt viszont a BNPL opción keresztül lehetett leginkább kihasználni, úgyhogy ezeknek a cégeknek kifejezetten jó volt. A bankszektornak is egyébként általánosságban, tehát Amerikában például a bankkártya hitelek a csúcsra járnak, tehát hogy újabb és újabb rekordokat döntögetnek, csak hogy a BNPL ugye alacsony bázisról nagyon gyorsan tudott piaci részesedést szerezni, tehát ilyen 1-2%-ról azért ez tud duplázódni elég hamar.
És a vége fele még egy dolog eszembe jutott, hogy azt mondtátok, hogy ez a firm az tőzsdei cég. A többi szereplő esetében várhatunk tőzsdei bevezetéseket a közeljövőben, IPO-kat, hogy látjátok?
Ugye az Affirm az a Nasdaqon jegyezve van, amit említettem, pomos feleződött majdnem le az árfolyama az elmúlt hetek tőzsdei vérengzésében.
Elfogyott az olcsó pénz.
Elfogyott az olcsó pénz, most egy picit azért így is 30 milliárd dolláros az értékeltség, de várhatunk amúgy IPO-t, sőt, amit már elhangzott egy párszor, ez a szó a Klarnának az IPO-ja, elvileg az elkövetkező pár évvel jöhet akár, tehát keringenek már ilyen pletykák, illetve a vezérigazgató is mondta, hogy fontolgatják. Az biztos, hogy egy nagyon nagy IPO lesz. Itt amúgy nagyon érdekes, hogy egyrésztről ez a Covid, ez az egésznek egy kicsúcsosodása, és most került ennyire trendbe, de mondjuk a Klarna vezérigazgatója szerint, akiről én megnéztem egy pár videóinterjút, és szerintem nagyon értelmes, meg egy vizionáris figura. Őszene például nagyon az elején vagyunk ennek az egész folyamatnak, és egy ilyen teljesen forradalmi változás lesz abban, hogy a kereskedelem fizetési rendszerben. Kérdés, hogy neki lesz igaza, vagy ez egy ilyen, ahogy sok más ilyen pandémia papír részvény sztori, ami mondjuk a Zoom vagy Peloton, amik itt teljesen megtörtek, hogy inkább ezekre a sorsa jutnak a Buy Now Pay Later cégek is.
Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
Tati, Dávid, nagyon szépen köszönöm.
Köszi.
Köszi szépen.